Bill Nelson, az amerikai űrkutatási hivatal vezetője szerint aggodalomra ad okot, hogy ha Kína hamarabb bejut a Holdra, mert hogy kisajátíthatja magának, és hát ezt a Földön azért látjuk, hogy ha eljut egy szigetre, akkor az a sziget onnantól kezdve az övé, tehát valószínű, hogy ezek a félelmek fogalmazódnak meg. De mi az oka annak, hogy most ez így felerősödött, hiszen Kína már egy jó ideje próbálkozik a Holddal?
Én azt gondolom, hogy valóban, ahogy Bill Nelson is már többször elmondta, lényegében egy új űrversenyt láthatunk, ha úgy tetszik. Ezúttal nem Oroszország, illetve hát annak idején a Szovjetunió és az USA között, hanem most Kína lépett előre, és nagyon látványos sikereket értek el már ugye az űrtevékenység során. Ha csak arra gondolunk, hogy működik a saját űrállomásuk, nemrég hoztak vissza mintát a Holdról, az utóbbi időben Holdra szállást csak a kínaiak hajtottak végre automata eszközökkel, tehát ez felerősödött. Másrészt viszont most indul be, ha úgy tetszik, valóban az a roham, ha szabad ezt a kifejezést használni, a Hold feltárására vagy részletesebb felderítésére és adott esetben az ott lévő nyersanyagok hasznosítására. És itt bizony komoly érdekek tudnak ütközni.
Na most ugye hát a nemzetközi megállapodások emlékeim szerint azért valahogy úgy szólnak, hogy az űr mindenkié, és hát ebből következően az összes égitest is tulajdonképpen minden államnak ugyanannyi joga van rá. Vagy mégsem?
Valóban ez az egyik nagyon izgalmas terület. Ugye, amit említettél, az 1967-es űregyezmény, amelyben valóban rögzítették a aláíró államok, és ezt lényegében minden releváns szereplő alá is írta, hogy világűr az egy békés felhasználásra van ott, ha úgy tetszik, és senki nem sajátíthat ki egy területet, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most itt magyar hold terület, vagy amerikai, vagy orosz, vagy kínai, tehát ha zászlót ki is tűz valaki, az inkább szimbolikus, de nem tarthat igényt arra a területre. Ami erősen vitatott a jogászok között, és ebben is van mozgás, hogy de mit lehet csinálni az ott található erőforrásokkal, anyagi egyéb lehetőségekkel, ásványkincsekkel például. Ez egy picit hasonlít arra, amit a Földön akár a mélytengeri halászat esetén, vagy akár az Antarktisz, vagy az Arktisz területén látunk, hogy ugye ez formálisan senkié, egyik államnak sincsen fennhatósága, de megy a birkózás az ott található nyersanyagok, vagy bármilyen gazdasági potenciál hasznosítására. És ez egy szürke zóna per pillanat, és részben ezen is megy a gondolkodás, és ez is egy olyan terület lehet, ahol adott esetben konfliktus várható.
És már itt említettem ezt, hogy ugye attól félnek leginkább, hogy Kína már itt a Földön azért az bebizonyította, hogyha ő egyszer valamire jogot formál, oda megy, letesz egy zászlót, és onnantól kezdve egy Kína, és az az ő területi integritása, és ahhoz nem fér kétség, hogy az az övé.
Igen, ezt a félelmet megfogalmazták többen, és ugye ez az amerikaiaknál nyilván előjön, hogy eleve nem nagyon van együttműködés az űrtevékenység területén Kínával, sőt igazából ugye nincsen, vagy tiltott, tehát ez nyilván egy nagyon neuralgikus pont ebben a szempontból, és amit én is nem jogászként a beszélgetésekből nálam szakavatottabb emberek véleményéből az van, hogy igazából nincsen olyan jog, amit be lehetne tartatni például a Holdon. Tehát nemzetközi egyezményeket lehet kötni, és erre vannak törekvések is, de ha valaki valamit csinál, akkor adott esetben akkor az úgy van. Most ez nem jelenti azt, hogy közvetlen konfliktus veszélyek vannak, de ez egy potenciális veszély.
Ez, hogy egyrészt a kínaiak egyre jobban állnak a Holdra jutással, másrészt meg, hogy egyre sűrűbben hívja föl a figyelmet az űrügynökség vezetője ezekre a veszélyekre, ez mennyire gyorsíthatja föl az amerikai emberes holdutazás újraindítását. Ugye az látszik, hogy a NASA most nem kapott több pénzt, sőt, még annyit csak kapott, amennyit kért. Akkor tulajdonképpen itt egy ilyen segélykiáltás az, amit a Bill Nelson előhoz, tehát inkább egy ilyen pénzkérő stratégia, hogy emlegeti a kínaiakat, vagy pedig valóban ezen már gondolkodik az amerikai vezetés is, hogy azért ott kellene maradni az elsők között.
Én azt gondolom mind a kettő, tehát végül is a NASA által kért büdzsé az majdnem teljes mértékben megérkezett, ugye két párti támogatással, tehát ilyen szempontból nem állnak nagyon rosszul, és a Hold programok megkapták a támogatást, de nyilvánvaló módon Bill Nelsonnak, mint ugye a NASA főigazgatójának, ugye adminisztrátorának az a célja, hogy minél erősebb támogatást kapjon, és minél több pénzt megpróbáljon kicsiholni, tehát ez abszolút érthető ebben az irányban is, hogy szólunk, hogy kell még pénz, mert ugye a másik oldalon, ha nagyon akarják, akkor annyira szélesre tárják az ajtót, hogy csak úgy ömlik a pénz a programba, akkor nekünk is kell egy kicsit több, tehát ez is benne van. És nyilván vannak valószínűleg valós félelmek is emögött, tehát hogy valóban ez a verseny hova tud menni, de ez már a nagy politika világa inkább.
És felgyorsíthatja ez a folyamatot? Tehát az Egyesült Államokban akár gyorsabban is mehetnek, vagy pedig itt pont az a lényeg, hogy ők most annyira biztonságra törekszenek, hiszen volt több katasztrófa, és itt több űrrepülőgép is megsemmisült, tehát hogy a biztonság az előrébb való, mint hogy megtartani az elsőbséget.
Az emberes résznél én azt gondolom, hogy a biztonságot nem fogják kockára tenni, tehát ott nyilván maximális biztonságot próbálnak szervezni. A robotikus küldetéseknél a NASA már amúgy is egy új utat jár, és ez pontosan az, hogy ők azt mondják, hogy mi nem fejlesztünk saját robotikus szondákat, hanem megbízzuk az amerikai ipart, hogy dolgozzon ezen. Ugye ez a Commercial Lunar Payload Services nevű program, aminek a keretében a mi partnerünk az Intuitive Machines, vagy az Astrobotic is nyert el küldetéseket, és ebből már 8-at kiosztottak, ha úgy tetszik, vagy megbíztak 4 céget az Egyesült Államokban, és itt nyilván ezek kisebb költségvetési programok, és részben a kockázatot a magáncégek vállalják, de a NASA is vállal egy kockázatot, hogy ez nem mindegyik fog sikerülni, viszont több lehetőséget biztosít, és sokkal gyorsabban és rugalmasabban tud menni. Tehát az emberes repülésnél nem gondolom, hogy a biztonságot kockára fogják tenni. A robotikus repüléseknél viszont elég bátran belecsaptak a lecsóba, ha szabad ezt így mondani.
Ugye a tervek szerint azt mondták, hogy 2024-re amerikai űrhajóból amerikai asztronauta lép ismét a Holdra. Ez csúszik, gondolom, hiszen már nagyon közel van.
Ez valószínűleg már most csúszni fog, most már 25 a tervezett holdraszállás, tehát ezen már csúsztak. A következő Artemis repülés, az Artemis program néven fut, ha úgy tetszik, az Apollo program folytatása. Artemis Apollo testvére volt a görög mitológiában, tehát nagyon ügyesen választották meg ezeket a hívószavakat, de a következő már emberes repülés az új Orion űrhajóval, amelyikre most hajtotta végre a kísérleti tesztrepülését hold körüli keringéssel. Ez nagyon jól sikerült, bár nagy csúszás volt benne. Ennek a következő repülése jövőre esedékes, emberes repülés, és 25 jelen pillanatban a várható legkorábbi amerikai holdra szállás. Ezt nem hiszem, hogy a kínaiak ezt meg tudják egyébként előzni, tehát azért az egy kicsit nagyobb léptékű történet, de ők is várják.
Na és akkor térjünk vissza mondjuk így az űrversenyhez, vagy hogy miért is folyik a küzdelem, vagy miért is fontos az, hogy ki van ott a Holdon és ki nem. Azok a nyersanyagok, amik ott vannak, azok mennyire könnyen kinyerhetőek? Mert ugye ez lehet a fő ok, valószínű mindig a pénzt kell
keresni. Ez az egyik ok. A másik, ami talán közelebbi, az egy picit ugyanúgy a technológiai fejlettségnek a demonstrációja. Tehát mi vagyunk az elsők, mi vagyunk a gyorsabbak, tehát mi oda tudunk menni, azt tudunk csinálni, amit akarunk, és ezután jön az a konkrét hasznosítási lehetőség, hogy mi az, amit a Holdon, vagy később bárhol máshol a naprendszerben tudunk hasznosítani. Ugye ennek az egyik varázsszava az úgynevezett helybéli erőforrások felhasználása, az angol betűszó az ISRU, In Situ Resource Utilization, ami lényegében arról szól, hogyha valahol oda megyek, és ott egy fenntartható jelenlétet szeretnék létrehozni, akár gazdaságit, akár tudományos kutatást, bármit, akkor nyilván érdemes megnézni, hogy van-e olyasmi ott azon a környéken, amit fel tudok használni, ne kelljen odavinni. Főleg, ugye, ha Holdra gondolunk, a transport költségek azok nagyon magasak, jelentősek, tehát ez nagyon fontos. Később adott esetben lehet arról is szó, hogy ezeket a nyersanyagokat ipari termelésre használjuk, ami akár a Földnek is jót tehet. Ez nem a következő 10-15 évben lesz, de erről is vannak már elképzelések, hogy mi mindent lehetne csinálni, akár a Holdon, akár a Föld-Hold közötti térben. Konkrétan, hogy az egyik nagyon izgalmas terület az például a vízjég megtalálása és annak az ipari méretű felhasználása Holdon. Hiszen ha megtaláljuk a vízjeget, tudjuk, hogy hol érdemes kibányászni, ki is tudjuk bányászni, és fel is tudjuk dolgozni, akkor azon kívül, hogy a legénység vízellátását, illetve légköri ellátását, ugye oxigént is tudunk kinyerni a vízjégből, azon kívül a hidrogén és oxigén, mint a víz összetevői, tökéletes rakétaüzemanyagot tudnak szolgáltatni. Tehát ezért is érdekes például a vízkeresés. És ennek a feltételezett helyszíne azért az nem olyan nagy, tehát itt már konfliktus zónák alakulhatnak ki.
De ugye ezeknek az anyagoknak igazából az értéke az az lehet, hogy nem kell kiszállítani a világűrbe, hanem hogyha tömegessé válik az űrutazás, és akár magáncégek is egymás után küldik az űrbe a saját eszközeiket, akkor ez egy nagyon jó töltőállomás lehet a Hold, meg egy olyan bázis, ahonnan nem kell visszajönni a Földig, akkor, hogyha mondjuk egy Mars utazást kell többször megismételni, vagy akár a Marson elkezdeni valami tevékenységet. Ugye ezek pár ilyen futurisztikus dolognak tűnnek, de hát ez már évtizedek óta foglalkoztatja nem csak a tudósokat, hanem már a filmkészítőket is.
Ez így van, és ez egyre közelebb van a valósághoz, vagy a lehetőségekhez, és amit említettél, hogy akár a magáncégek is beszálltak a versenyben, ez egyre inkább látszik is, hiszen nemrég indult el a japán iSpace cégnek a Hakuto R szondája, ami egy teljes mértékben magán vállalkozás, nyilván van ügyfelei között űrügynökség is, például a japán űrügynökségnek visznek különböző dolgokat a Holdra, vagy ott van az Emirátusok űrügynökségének egy kis kb. 10 kg-os holdjárója, ami szintén úton van a japán űrszondán, és hadd említsem meg ezt, hogy ez az iSpace nevű cég a Google XPRIZE-ból nőtt ki, ahol ugye mi is ott voltunk, és ebből a versenyből többen már olyan formában léteznek, leginkább az amerikai részről, ahol indulnak ezek az expedíciók, és idén több magán űrhajó, vagy magán űrsonda fog elindulni a Hold felé különböző hasznos terhekkel.
Több más mellett ugye a Puli vízszimatolója is. Hogy áll ez a program most?
Igen, a vízszimatolóval szépen haladunk. Dolgozunk azon, hogy idén az Intuitive Machines nevű cég második Hold expedícióján ott lehessünk két vízszimatolóval is, és ez is a déli pólus környékére megy, mint sok más, és ott szeretnénk egy demonstrációs küldetésben részt venni, hogy megmutassuk, hogy a vízszimatoló működik, jó eredményeket tud szállítani. Ez már nem rajtunk múlik, hogy mikor indul el, ez ugye a houstoni kollégákon, illetve hát sok minden máson múlhat még, de ez is idénre van beütemezve, hogy menjünk, és közben kaptunk egy felkérést az Arizonai Egyetem tudományos csoportjától, hogy egy következő expedíció tervébe is benne legyünk, és ez meg is történt. A kollégáknak van egy nagyon izgalmas tudományos kísérletük, vagy megoldásuk a Hold egy másik vidékén, ez nem a pólus környékén van, és ott is szeretnék, hogyha a vízszimatoló ott lenne, és segíteni ezt a mérést. Ez június környékén várható a döntése a NASA részéről, hogy ez az expedíció megvalósulhat-e, és akkor egy újabb sikert tudunk elkönyvelni.